Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez, a gazdasági rádió és az aségeihez, a gazdasági rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Brazíliáról Magyarországon többnyire közhelyek élnek az emberek fejében a riói karneválról, a tengerpartokról, esőerdőkről. Pedig, mint ez a mai műsorból kiderül, ez a csaknem Európa méretű hatalmas országa a világ 10. legnagyobb gazdasága. Fejlett az ipara, mezőgazdasága, és bár a 80-as évek végéig hagyományosan élénk kereskedelmi gazdasági kapcsolat Brazília és Magyarország között már szinte alig létezik, még mindig van tér a magyar vállalatoknak is ezen a hatalmas piacon. Kérem, tartsanak velem!
Terminál. Kiindulópont Dél-Amerika üzleti lehetőségei felé.
Vendégem a stúdióban Brazília jó ismerője, Pói Csaba, Magyarország braziliai nagykövete. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Akivel most a következő percekben megpróbáljuk egy kicsit bemutatni Brazíliát, illetve fölmutatni néhány olyan lehetőséget, amely talán a magyar vállalkozások számára is értékes információt jelenthet túl azon, hogy Brazíliáról beszélni önmagában izgalmas és érdekes. Kezdjük talán azzal, hogy Brazíliáról, és ez is egy közhely, néhány évvel ezelőtt még csak a szegénység, az adósságok és a fizetésképtelenség is ilyenek jutottak az ember eszébe. Ehhez képest ugye kialakult ez az úgynevezett BRIC csoport, ugye amiben Brazília, Oroszország, India és Kína tartozik bele. Az ő kezdőbetűjükből áll össze ez a BRIC rövidítés. Mennyire várható az, hogy akár néhány éven belül Brazília nagyhatalommá válik?
Kezdjük azzal, hogy Brazília már ma is gazdasági nagyhatalom. A világ első 10 gazdasága között van. Ez az irdatlan terület, ami gyakorlatilag majdnem akkora, mint Európa. 8,5 millió négyzetkilométer, Európa az Urálig 10,5 millió négyzetkilométer, hogy fogalmunk legyen a dolgokról. 27 tagállama van, ez körülbelül kicsibe olyan, mint hogyha Brüsszelbe ülnék, és a 27 tagállamú Európai Unióval kellene foglalkoznom. Brazília 190 millió lakossal rendelkezik. Ez már önmagában is egy jelentős szám, és még dinamikusan növekszik, ami annyit jelent, hogy a demográfiai mutatóik még 15-20 évre növekedést jeleznek előre.
Ez akkor egy elég egészséges ország ilyen szempontból, hiszen lesz fiatal munkaerő, nem előregedő.
Még van, így van, még van 15-20 évig, de hát a demográfiai folyamatok mindenütt ugyanúgy játszódnak le, ők majd 2025 után néznek szemben a lakosság csökkenésnek a tényével. De pillanatnyilag azt kell tudni Brazíliáról, hogy a nagy terület mellett gyakorlatilag óriási nyersanyag készletekkel is rendelkezik, ásványkincsekkel. Az elmúlt 2 évben hatalmas kőolaj és földgáz lelőhelyeket tártak föl a tengeri talapzaton, São Paulo és Rio magasságában, a tengerben olyan 2-300 kilométerre bent a mélytengeri területeken, amelyek a jóslatok szerint Brazíliát a világ első 10 országa közé emeli a kőolaj és földgáz lelőhelyeket illetően.
Akkor ezek szerint nem sokára megszűnik ez az alkohollal való autózás, vagy már mostanra megszűnt?
Ez nem szűnik meg, ez gyakorlatilag két párhuzamos dolog. Ugye azt kevesen tudják, hogy Brazíliában ma a forgalomba állított autóknak a 85-90%-a úgynevezett flex motorral van felszerelve, amelyek alkohollal és hagyományos üzemanyaggal egyaránt működtethető, minden különösebb kapcsolások meg egyebek nélkül. Tehát attól függően, hogy a tulajdonosnak éppen melyik üzemanyag fajta tűnik olcsóbbnak, az szerint tudja a kocsiját üzemeltetni. Ennek az előzménye, hogy a 70-es években elindult az első és második kőolajválság hatására egy alternatíva keresés. Ők ezt a cukornádban találták meg, a cukornádból állítanak elő bioetanolt, és ők gyakorlatilag ezt az egész országra kiépítették az elosztó rendszer, tehát ma egy brazil benzinkutnál egymás mellett lehet hagyományos benzint és alkoholt tölteni a kocsiba.
És valóban úgy működik, hogy ugye a világpiaci ártól függően eldöntheti a vásárló, hogy éppen ma melyik a jobb vétel?
De hát ennyire azért nem rugalmas a brazil piac sem, tehát ott is tendenciák érvényesülnek, és hát hozzá kell tenni, hogy a Petrobras, a állami kőolajvállalat, ami egyébként a tőzsdén van, tehát nem teljesen állami tulajdonban lévő cég, félig meddig azért egy bizonyos monopól helyzetet élvez, és valószínűleg az ország nagysága meg komplexitása miatt szükség is van arra, hogy egy kézben irányítsák ezeket a dolgokat.
Elvittem egy kicsit ezzel az üzemanyagosdival itt az erdőbe. Térjünk ezért vissza az eredeti kérdésre, tehát, hogy Brazília már egy nagy hatalom most is, illetve hát ugye itt van a környezetünkben ez a gazdasági válság, és úgy tűnik, hogy Brazíliát ez nem annyira érinti. Egyrészt valóban így van-e, hogy nem annyira érinti, másrészt, hogy ez már talán annak köszönhető, ha nem érinti oly módon, hogy egy ekkora országba egy ilyen gazdasági erővel meg lehet úszni egy globális világban is egy válságot?
Természetesen nem lehet megúszni a globális világban a válságot, de különböző hatásai lehetnek az adott gazdaságokra. A BRIC ország csoport, ugye ez egy mesterséges, kitalált csoport, bár megtartották első csúcsértekezletüket, és a következő is sorra fog kerülni majd Brazíliában. Tehát elindultak egyfajta közeledés útján, hogy a álláspontjaikat harmonizálják. De valójában azt kell látni, hogy Brazília esetében egyrészt van egy óriási terület, ami nem csak nyersanyagok meg egyebek miatt érdekes, hanem Brazília az elmúlt 20 évben a világ első 3 közé sorolódott az élelmiszertermelés tekintetében. A világ első számú húsexportőre marhahús, disznóhús, csirkehús vonatkozásában, miközben nyersanyaggal, vasérccel, egyebekkel látja el Kínát például. Tehát egy óriási gazdasági potenciálra rendelkezik. Van egy 190 milliós lakosa, tehát van munkaereje. Ezen kívül még 2 tényezőt említenék. Egyrészt rendkívül diverzifikált az exportja, mert felnőtt egy komoly ipari bázis, a világ 3. legnagyobb repülőgépgyártója, űrkutatással foglalkozik, olyan mezőgazdasági kutatóintézete van, amelyik az egész országot behálózza, és a nemesített vetőmagokkal növeli a termést. Tehát egy sor olyan területen lépett előre, ami korábban nem volt jellemző, és hozzá kell tenni még egy tényezőt, az, hogy diverzifikált a külkapcsolati külkereskedelmi rendszere. A Brazília külkereskedelmének 15%-át folytatja az Egyesült Államokkal, durván 25-28%-át az Európai Unióval, 25% körül van a latin-amerikai országokkal, elsősorban Dél-Amerikával folytatott kereskedelme, és a maradék 1/4 durván, az pedig az ázsiai és egyéb afrikai országok, volt portugál nyelvű területek, egyebek. Tehát ha ezt megnézem, akkor mindezek alapján azt látom, hogy a gazdasági válság egy kicsit másképp érintette Brazíliát. Egyrészt ugye ezek a potenciálok, amelyek megvoltak, de mellé kell tenni, és nagyon gyorsan mellé kell tenni azt, hogy az elmúlt 15 év vízválasztó Brazília kormányzati politikájában, gazdaságpolitikájában, pénzügypolitikájában.
Érdemes lenne odafigyelni, hogy mi folytott az elmúlt 15 évben, talán ebből tanulhatna akár Magyarország, akár a világ?
Az egész világ tanulhat belőle. 15 éve vezették be a reált, mint fizető eszközt, és előtte hiperinflációval küzdött az ország, külföldi eladósodással, egyebekkel, jól ismerjük ezeket a történeteket. De az elmúlt 15 év ilyen szempontból valóban egy sikertörténet. A pénzügy politikája azt mondanám, hogy egy konzervatív jellegű pénzügypolitika, függetlenül attól, hogy szociáldemokrata kormányzat vezette be ezt a pénzügypolitikát, és most Lula személyében egy szakszervezeti vezető irányította az országot az elmúlt 7 esztendőben, de egy kiegyensúlyozott gazdaságpolitikával, piacbarát politikával, és a monetáris politikája visszafogott volt. Ma Brazília nettó tőkeexportőr, tehát a követelései meghaladják az ő államadósságát. Ezen kívül pedig felnőtt egy 50 vagy 200 olyan vállalat, amelyik azt lehet mondani, hogy a multinacionális cégek kategóriájába lépett be. Tehát ez a brazil gazdaság ma nem az a brazil gazdaság, amit mi 20 évvel ezelőtt ismertünk.
És ez a brazil gazdaság milyen lehetőségeket kínál, mert ugye ápoltunk Brazíliával. Manapság meg igazából Brazíliáról csak olyankor lehet hallani Magyarországon, amikor a gazdák utcára vonulnak, hogy az a bizonyos mélyhűtött csirkehús, amiből, mint mondta, olyan sok van Brazíliában, illetve olyankor, amikor a környezetvédők és aggódó zöldek talán nem minden alap nélkül aggódnak azért, hogy ez az irgalmatlan gazdasági fejlődés tönkre teszi a világ tüdejét.
Igen, hát gyakorlatilag ez több kérdés. Kezdjük fordított sorrendben. Az Amazonas esőerdők problémája egy komplex kérdés, gyakorlatilag azt veti föl, hogy az ország szuverén módon dönthet-e az erőforrásai felhasználásáról. A világ nagy részén kiirtottuk az őserdőket, és most van egy ország, amelyiket szeretnénk megrendszabályozni kívülről, miközben 5-20 millió ember él az esőerdők árnyékában, akiknek meg kell élni. Tehát gyakorlatilag az ő mindennapi tevékenységük, életben maradásuk okozza azt, hogy időnként fölperzselnek egy-egy területet, hogy legyen mit ennie a családnak, ha úgy tetszik. Illetve a világgazdaság szívja ezeket a forrásokat, mert keresi a nemesfát, meg egyebeket, amit jó pénzért lehet értékesíteni. Tehát nem egyértelműen egy ország felelőssége. Ma már a globális folyamatoknál látjuk, hogy ez azért komplexebb folyamat, és az egyik tendencia az az, hogy fejlett világnak meg kell finanszíroznia, hogy az esőerdő nagy része megmaradjon olyan állapotban, ahogy szeretnénk, hogy megmaradjon.
S mennyire van erre szándék?
Akadnak, ha megfigyeljük, az üvegház hatás miatt már vannak ilyen karbonkreditek, tehát már egyes országok a megtakarításaikat pénzzé tehetik, mint ahogy Magyarország is ezt tette az elmúlt időszakban.
De ebből mennyi jut azoknak, akiket talán ki lehetne fizetni azért, hogy ne gyújtsák már fel az erdőt?
Én azt hiszem, a kormányzati felelősség az, hogy hogy szervezi meg az életüket, ellátásukat, és itt hangsúlyoznom kell, hogy az esőerdőbe úgy képzeljük el, hogy nincsenek utak. A folyók jelentik az érdemi közlekedést, és azért mindannyiunknak van valami halvány fogalma arról, hogy egy folyón hogy lehet közlekedni gyorsan, kevésbé gyorsan. Ugye az a motor is benzint használ, vagy gázolajat, vagy egyebeket. Tehát olyan, hogy tökéletesen akkor maradhatna föl intaktan, hogyha kiürítenénk az őserdőt, amire valószínűleg nem fog sor kerülni.
Akkor térjünk vissza oda, hogy milyen kapcsolatok vannak, illetve milyen lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak, mert ugye ennek a műsornak igazán az lenne a célja, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy van ott még keresnivalunk. Van egyáltalán keresnivalunk ezen a hatalmas piacon? Mert hiszen, ahogy elmondta, gyakorlatilag egy olyan országról van szó, amelynek mintha nem is lenne szüksége, főleg egy ilyen távoli kicsi országra.
Értelemszerűen Brazília esetében a külkereskedelem a GDP 6-7%-át jelenti. Ugyanez a helyzet az Egyesült Államokkal, vagy a nagy országokkal alapvetően. Természetesen szüksége van a világra, azért kereskedik ő is, meg mi is, legfeljebb nem olyan mértékben. De ha úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaságnak vannak potenciális lehetőségei a Kínával való együttműködésben, Oroszországgal vagy Indiával való együttműködésben, akkor ez ugyanúgy érvényes Brazíliára is. Alapvetően nincs semmiféle olyan akadálya, formális akadálya a gazdasági együttműködésnek. Hogy miért volt a rendszerváltás előtt egy nagyobb fokú együttműködés, ez igaz egész Latin Amerikára. Latin Amerika ma nem szerepel a magyar külgazdaság prioritásai között.
De úgy tűnik, hogy az egész harmadik világra igaz, ez talán Kína az, amelyik most inkább fókuszban van.
Kérem szépen, minden gazdasági válság átorientálja a kapcsolatokat, meg rendszerváltások különösen. Ha emlékszünk még rá, külkereskedelmünk durván 50%-a a Szovjetunióval folyt, 60-65%-a volt a volt szocialista országokkal. Ma a külkereskedelmünk 80%-a vagy a fölötti arányban az Európai Unióval folytatódik. Marad egy kis százalék, amivel úgymond az egész világot meg kellene hódítanunk magyar termékekkel, de hát mindannyian tudjuk, hogy van egy üzemgazdasági méret. Ha nincs megfelelő mennyiségű termelés vagy árualap, akkor adott piacokat nem tudunk meghódítani.
Én és igazából ezért is kérdeztem, hogy van-e egyáltalán keresnivalónk Brazíliában?
Mindig van, mert a nagy piacokban is vannak szegmensek, kis rések, amiben a kisebb országok is bele tudnak kapaszkodni. De visszatérve még, azért volt akkora a gazdasági kapcsolatunk annak idején egész Latin Amerikával és benne Brazíliával, mert egyfajta magyar kereskedőházak léteztek, az úgynevezett impexek, hogyha csak a mineral impex, metal Medimpex, akkor a Medicor, Medimpex kategóriákat emlegetjük. Ezek gyakorlatilag egy termékcsoport teljes exportját intézték, és megfelelő külpiaci hálózattal. Így eljuthattak a világ bármelyik pontjára.
Mára már nincs semmiféle hasonló szerveződés?
A nagy része privatizálódott, de kezdeném azzal, hogy elsősorban a termelőbázis privatizálódott mögüle, tehát ma már nem ők exportálják, hanem a mai tendencia az, hogy a multinacionális cégek jelentik a magyar exportnak a 60-70%-át, nem tudom egészen pontosan a számadatokat, de több mint 50%-át. Én azt hiszem, hogy emellett, hogy megszűntek ezek a kereskedőházak, van egy másik tényező, amin lassan túl kellene lépni. Kis- és középvállalkozás fejlesztés mindenütt a világon zajlik, mindenütt a világon elsősorban a belső piacon tevékenykedő nagyokhoz próbálják igazítani a termelésüket, beszállítóként, akármiként próbálják megfogalmazni, de minden esetre létezik a legtöbb országban egy értelmezhető szervezet, amely koordinálja a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy 20 évvel a rendszerváltás után bizonyos közösségi formákat újra életbe kellene léptetni, tehát individuális módon kis- és középvállalkozókat egyre nehezebb célzottan támogatni és piacon tartani. Bizonyos szakmáknak, területeknek össze kellene fogni. Mondok egy konkrét területet, ami nem annyira érzékeny, a magyar borexport. A magyar borexport legtöbb helyen azért nem működik, mert a bortermelők szétaprózódottak. Brazíliában is megkérdezték annak idején, hogy lehet-e, meg egyebek. Van kint olyan magyar szakember, aki multinacionális cégnek a bor importját intézi Brazíliába, és azt mondta, hogy nem tud mit kezdeni a magyar piaccal, mert ott kezdődik, hogyha nincs 1 millió palack ugyanabból a termékből, ugyanabból az évjáratból, akkor nem tudja egy ekkora piacra bevinni. Tehát el kell indulnia majd valamiféle határozottabb együttműködésnek a kis- és középvállalkozási területen, de magán a témán dolgozunk, hadd tegyem hozzá, a brazíliai kis- és középvállalkozás fejlesztési alapítvánnyal vagy szervezettel fölvettük a kapcsolatot, az információkat közöljük, gazdasági együttműködési megállapodást kötöttünk Brazíliával, csak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium delegációja szeptemberben beazonosítsunk termékköröket, termékcsoportokat, amiben az együttműködést tovább tudjuk fejleszteni.
Mennyire nyitott ez a küldöttség, tehát mennyire várnak akár vállalkozói csoportokat ehhez a küldöttséghez, vagy pedig ez még nem az a látogatás, amely már akár konkrétumokat képes elérni, tehát akár üzletember delegációként is felfogható.
Én azt mondanám, hogy ez még talán nem az a pillanat. Általában a mai gyakorlat szerint vagy üzleti tanácsot szerveznek, vagy pedig egy munkacsoportot a két minisztérium között. Úgy gondolom, hogy miközben 8-10 nagy brazil cég már bejegyezte magát Budapesten, tehát tart fönt valamilyen irodát, vagy képviseletet, mi magyarok még nem jelentünk meg így Brazíliában, tehát a másik lába hiányozna egy ilyen üzleti fórumnak. São Paulo-ban, ahol a legnagyobb létszáma, mint egy 70 ezeres magyar emigráció leszármazottai élnek, ott van egy brazil-magyar üzleti tanács, ilyen kisvállalkozókból alakult. Ők igyekeznek segítséget, támogatást nyújtani, de úgy gondolom, hogy először az állami politika eszközeivel kell kialakítani, a figyelmet ráirányítani újra, ha úgy tetszik, egy fényszórót ráirányítani Brazíliára, mint arra a nagy gazdasági hatalomra, amelyikkel kis üzleteket is lehet kötni, és ezt a meglévő 250-300 millió dolláros forgalmat tovább növelni.
Melyek azok a területek, ahol egyáltalán szóba jöhet az, hogy Magyarországról érdemes bármiféle üzleti szándékkal Brazíliába menni, mondjuk egy középvállalkozásnak, vagy akár egy kisvállalkozásnak?
Hát nem egy könnyű kérdés, ugye, mert államigazgatásban nem biztos, hogy akkora üzleti vénával rendelkezünk, hogy ezt egyértelműen meg tudjuk mondani. Vannak természetesen területek. Én ilyennek tartom a mezőgazdasági és élelmiszeripart, ahol komoly felhalmozódott tapasztalataink vannak, határozottabban vissza lehetne menni. Most hozzák létre Brazíliában például a halászati minisztériumot. Korábban a halgazdálkodás, édesvízi halgazdálkodás nem volt jellemző Brazíliára. Most egyre több államban hoznak létre programokat, és mi köztudomásúan korábban komoly haltenyésztési technológiákat dolgoztunk ki. Tehát erre érdemes odafigyelni. Húsipar, termékhiánnyal küzdünk a magyar mezőgazdaságban, magyar állattenyésztés ugye egyre alacsonyabb létszámot produkál. Brazília hatalmas potenciállal rendelkezik. Lehet, hogy keresni kellene ilyen joint venture együttműködést. Nem szabad elfelejteni, hogy Brazília benépesítésében jelentős európai államok vettek részt. Az ország déli részén milliós nagyságrendű német, olasz, ukrán, lengyel leszármazottak élnek, akinek az ízvilága, mint a magyar húsipar legtöbb termékénél, valószínűleg egybeesik, tehát meg lehetne célozni ilyen típusú együttműködést, akár úgy, hogy magyar receptek alapján állítsunk elő odakint kolbász, szalámét, egyebeket arra a piacra. Kreativitás kérdése. Nagyon jók vagyunk mindenféle számítástechnikai programozással, egyebekkel. Elképesztő mértékben növekszik a brazil számítógép eladások száma. Kétoldalú kereskedelmünknek egy jelentős része az IBM által gyártott alkatrészcsere, vagy a Nokia mobiltelefon alkatrészcsere, tehát fejlett technológiákról van szó. De mellette találhatunk egyéb olyan területeket is, amire oda kell figyelni. Szorgalmazzuk, a nagykövetség összekötötte a mezőgazdasági kutatóintézetek közötti együttműködési lehetőségeket. A bioenergia termelés területén lennének valószínűleg együttműködési lehetőségek. Nálunk is vannak tapasztalatok, Brazília jelentős színvonalat képvisel ebbe, de hozzátehetném azt, hogy Brazília Franciaországot megelőző a világ 6. autógyártójává lépett elő. A nagy cégek ott vannak, a nagy cégeknek alkatrészeket, egyebeket lehet beszállítani, tehát a magyar autóipar körülnézhetne, főleg a beszállítóipar, hogy az általa jó ismert Volkswagen, General Motors, Nissan, Toyota nagy gyártókhoz alkatrészeket szállítson adott esetben.
Ekkora távolságra?
Nézze, ez ma így működik a világon mindenütt. Tehát a multinacionális cégek valahol legyártják és szétterítik a terméket. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon az Audi motorokat gyártják, amit aztán megtalálunk Brazíliában, semmi akadálya nincsennek.
Akkor ez egy jó végszó arra, hogy megköszönjem Pói Csabának, Magyarország braziliai nagykövetének, hogy vendégünk volt, és ezt a beszélgetést most nem befejeztük, csak abba hagytuk. Remélem, hogy egy későbbi alkalommal ismét itt köszöntetem a stúdióban.
Köszönöm szépen, bármikor nagyon szívesen.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezem. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos Lászlót hallották.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.